Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lelki gyakorlatot tartanak Budapesten a magzatvesztés fájdalmát hordozó szülőknek. Az Emmanuel közösség szeptember 4-e és 7-e között lelki gyakorlatot tart Budapesten a Szent Arnold lelki gyakorlatos házban azok számára, akik magzatvesztés fájdalmát hordozzák. A jelentkezési határidő augusztus 29-e. Az Emmanuel közösség a magzatvesztés fájdalmát hordozókat hívja lelki gyakorlatra, melynek gyümölcseként szívbéli gyógyulások, életrendezések, születések történhetnek. A gyász érzése nem válogat hívő és nem hívő társaink között, írják a szervezők. A lelki gyakorlatot Kovács Ferenc állandó diakónus és Kovácsné Trer Mária mentálhigiénis lelki gondozó vezeti. Nyissuk meg szemünket, hogy észrevegyük a körülöttünk lévő szépet, értéket, Isten munkálkodását a mindennapjainkban. Buzdított Szocska Ábel megyéspüspök a megújult nyírparasztnyai görögkatolikus templom megáldásán. A templomban több éven keresztül zajló felújítás befejezését szent liturgia keretében ünnepelték közösen az egyházközség hívei a főpásztorral. Még 2019-ben egy pusztító vihar okozott jelentős károkat a nyírparasztnyai görögkatolikus templomban. 2021-ben a helyi közösség összefogásának hála elindulhatott a templom felújítása, amely 4 évig tartott. Szocska Ábel megyéspüspök az ünnepségen elmondta, mindannyiunknak látószemre van szükségünk. Az evangéliumhoz kapcsolódott ezzel, melyben Jézus vakokat és némákat gyógyít. Mint mondta, ez elsősorban azt jelenti, hogy vegyük észre, ha segítségre van szükségünk, s tudjuk, kihez kell fordulnunk. Nem máshoz, mint Krisztushoz. A főpásztor arra is felhívta a figyelmet, hogy magunkban is észre kell vennünk azt, amikor lelki megújulásra van szükségünk. A kormány folyamatosan bővíti a családtámogatásokat, 2010 óta a családok kerültek a kormányzati intézkedések középpontjába, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Buda Örsön. A Nagy Családosok Országos Egyesülete és az OSAN idei közös tanszergyűjtésének indulása alkalmából Kondzs Zsófia kiemelte, a kormányzat igazán akkor lehet sikeres, ha vannak olyan stratégiai partnerei, civil szervezetek, családszervezetek, amelyekkel közösen tudják a családbarát országot építeni. A mostani tanszergyűjtő akció nagyon jól kiegészíti a kormányzati támogatásokat. Kondzs Zsófia hozzátette, 10 000 gyermek és 3 000 család részesült ilyen támogatásban a korábbi akció során. A gondos órával biztonságban érezhetjük magunkat, mert egy gombnyomással közel a segítség, mondta Császár Angéla, Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Jókor nyugdíjas portálon. Császár Angéla a videóban szerencsésnek nevezte magát, amiért közel a 80. életévéhez még mindig aktív életet élhet, legyen szó a hivatásáról, a színészetről vagy a Velencei tó körbe biciklizéséről. A gondos órával biztonságban érezhetjük magunkat, mert egy gombnyomással közel a segítség, és a szeretteinknek sem kell aggódnia értünk, fogalmazott a színművész. Császár Angéla arra bátorított mindenkit, hogy fogadja el és használja a gondos órát, ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Az Északerdő ZRT augusztus 23-án szombaton kiránduló vonatokat indít Miskolcról, a Lillafüredi állami erdei vasút Mahócai szárnyvonalára, ahol a társaság menetrend szerinti járművei nem közlekednek, közölte az erdőgazdasági vállalat kommunikációs tanácsadója. Vereb István tájékoztatása szerint a kiránduláson résztvevők többek között piknikezhetnek Mahócán és az Andókúti forrástó partján, sétálhatnak a környező erdőkben, körbejárhatják a Varbói tavat is, de egy farkasgödör örvénykőig tartó nyomvonal bejáráson is részt vehetnek. Végül az időjárásról. Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, melyből reggelig nagyjából hazánk északnyugati kétharmadán fordulhat elő eső, záporeső. A keleti ország részben csak a hajnali órákban kezd el növekedni a felhőzet. Az éjszaka második felében az északnyugatira forduló szelet a Dunántúlon erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, vendégünk Marosi Balázs, szerencsi plébániai kormányzó, akivel az egyházi iskolák és a plébániák kapcsolatáról beszélgetünk.
A lelki pásztornak ismernie kell azokat, akikhez szól. Na hát ugye ez nagyon sok helyen ugye problémás, és ez nem az atyák hibája feltétlenül, tehát nem azt szeretném ebből kihozni, most a plébános mindig a hibás azért, hogyha nem jól működik valami, hanem sajnos az idő kevés. Tehát nagyon sok helyen ugye rengeteg az adminisztráció, felújítás, pályázatok, vagy van ahol a lelkipásztori feladat, temetések, keresztelések, esküvők, szentmiség, és hogyha egy-egy plébánosnak a most ugye utóbbi időben láttuk azt, hogy egyre több terület jut egy-egy plébánosnak, rászakadnak újabb és újabb falvak, filiák, ugye, tehát most már a papok többsége nem csak egy településen lelkipásztorkodik, hanem legalább 3, 4, 5, 6 településen is, és hát azért nyilván ugye a papok se örök fiatalok, tehát az idő az azért telik az ő fejük fölött is, és természetesen, hogyha egyik-másik településen vannak intézmények, hát bizony-bizony az idő az kifog rajtunk. És biztos vagyok benne, hogy minden paptestvérem, akire az érsek atya intézményt bízott, nagyon szeretne hatékony lenni, és biztos vagyok abban is, hogy keresik a megoldásokat, de nagyon sokszor az idő hiánya miatt sajnos az ember elveszik a feladatokban, és nem tud kellőképpen ott lenni. És ez egy nagy baj, mert hogyha nincs egy személyes kapcsolat a diákokkal, ha nincs egy személyes kapcsolat a pedagógusokkal, akkor csak bólintunk egymásnak a folyosón, nem ismerjük egymás gondját, egymás örömét, nem tudunk úgy szólni, hogy az célba érjen, hanem csak vagyunk egymás mellett. Ugye, ami nagyon fontos, tehát az én elképzeléseim, vagy az én tapasztalataim szerint az, hogy ismerjük a diákjainkat, ismerjük a pedagógusokat, és ez nyilván nem azt jelenti, hogy most mindenkinek tudom az életét, vagy fel tudom sorolni a gondjait, örömeit, hanem legalább tudjuk a nevét, legalább egyszer-kétszer beszélgessünk vele, megkérdezzük azt, hogy most mi történik a te életedben, vagy vegyük észre a diákoknak, hogy szükségük van arra, hogy ott legyen mellettük egy lelkipásztor, legyünk közöttük. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy én nagyon sokszor csinálom ezt, hogy bemegyek az iskolába, végigmegyek a folyosón, körbenézek, sétálgatok jobbra-balra, hogyha látok egy-két szomorú gyereket, oda megyek, megkérdezem, hogy mi a baj, miért lógatod az órod, tudunk-e segíteni valamiben. Lehet azt mondja, hogy nem, csak fáradt vagyok, most nyűgös vagyok, vagy mit tudom én. De lehet, volt már rá számtalan szó, például, hogy igen, úgy vártam már, hogy az atya ide jöjjön, és akkor leülhetnénk-e beszélgetni, és akkor leülünk, és esetleg megoldunk közösen egy problémát, vagy hozunk valamilyen döntést, vagy segítek abban, hogy kimondjon dolgokat, és akkor boldogan megy tovább. És ha egyszer valakivel már beszélgettem, akkor könnyebben megjegyzem. Megjegyzem az arcát, megjegyzem a nevét, és már következőkor oda tudok menni, hogy na, jobban vagy, megoldódott, igen, köszönöm, és megyünk tovább. És lehet, hogy hónapokig nem beszélünk, nem futunk össze az iskolában, de megvan benne az a pozitív élmény, hogy a pap megkérdezte tőlem, segített, én meg ezáltal jobb ember lettem, és hát ez nekem nagyon fontos, és el fogja mondani majd a barátjának is, amikor szomorú, hogy hát menj az atyához, mert ő fog segíteni neked, és akkor. És a gyerekek között így ki tud épülni egy kapcsolat, és talán ugyanez vonatkozik a pedagógusokra, és hogy meg kell néha kérdezni egymást, hogy hogy vagy, miben segíthetek, mit tegyünk azért, hogy a dolgaink jobbak legyenek, és hogy össze tudunk fogni, ez nagyon nagyot lök előre. Tehát az ismeret, az, hogy ismerjük azokat, akik ránk vannak bízva. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, de természetesen ez is ugye az idő ajándéka lehet, tehát hogyha merünk időt szánni erre, és biztos, hogy ez egy plusz energiát igényel, plusz időt igényel az életünkből, de én azon az elven vagyok, hogy valamit valamiért.
Nagyon értékes gondolatok azok, amiket most itt megosztottál. A kiinduló pontom az volt ebben a beszélgetésben, hogy a katolikus iskolákat, a diákokat, pedagógusokat hogyan lehet közelebb hozni a plébánia közösségi életébe. Amiről eddig beszélgettünk, az alapvetően arról szólt, hogy még mindig az iskola falain belül maradtunk, hogy a plébános vagy a káplán megy be az iskolába. Kérdésem következő része az arra vonatkozik, hogy a gyerekeket hogyan lehet, mert nagyon sok lelkipásztorral beszélgetve az elmúlt időszakban nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy a gyerekeknek katolikus iskoláról legyen szó, megvan az osztálymise havonta, megvan a hitoktatás, és így a plébániákról egyre jobban elmaradnak.
Nehéz a válasz. Most akkor kezdjük a plébániával. Otthon érzi-e magát egy gyerek a plébánián? Hát ez a kérdés. Kérdésre nem illik kérdéssel válaszolni, de tehát ha azt várjuk lelkipásztorként, hogy én kinyitom a plébánia ajtaját, és akkor na, hol vannak a katolikus iskola gyerekei? Hát ki hívta oda őket? Senki. Hogy kerül oda egy gyerek? Hát a gyereknek nem lesz kedve, hogy a plébániára menjen, hogyha azt mondják neki, hogy kisfiam, kislány, hogy menj a plébániára. Azt se tudja, hogy mi a plébánia. Tehát ugye alapvetően, tehát azt nagyon nehéz megérteni, főleg az idősebb lelkipásztoroknál ez biztos, hogy egy nehézség, hogy ezek a mai gyerekek, ezek a mai fiatalok már nem értenek szavakat. Tehát ők nem tudják, hogy mi az, hogy plébánia. Tehát ezt a szót lehet, hogy a pap teljesen jó szándéka mondja, hogy szombaton este levetítünk egy filmet a plébánián, vagy nézzünk egy filmet, mert ez a levetítünköt se értik már a mai gyerekek, tehát hogy nézzünk meg egy filmet a plébánián, szeretettel várlak benneteket. És lehet, hogy a filmet még értik, de az, hogy plébánia, azt már nem értik, mert soha életükben nem hallották még azt a szót, hogy plébánia. És bármennyire is hihetetlen ez, amit mondok, de ez 10 gyerekből 8-nál így van. mert tőlem is van olyan 12-es diákunk, aki már 8 éve katolikus iskolába jár, és megkérdezi, hogy hol tetszik lakni. És akkor mondtam neki, hogy a plébánián. És mondta, hogy hol? Hát mondom, a plébánián, és azt mondja, mi az a plébánia? Tehát fogalma nincs arról, hogy mi az a plébánia, mert azt érti, hogy orvosi rendelő, rendőrség, vegyesbolt, hát ezeket a szavakat érti. De az, hogy plébánia, hát az egy vadidegen szó. Tehát nem érti a szót. És akkor hát meg kell fogni ezt a gyereket egy hittanóra keretébe, és az egész osztályt át kell vinni a plébániára, és megmutatni nekik, hogy ez a plébánia. Miért plébánia? Hát azért ott lakik a plébános, hogyha a plébános lakás, az a plébánia. Tehát egyszerre el kell neki magyarázni, el kell őt vezetni, hogy megértse. És akkor tanult egy új szót, és utána boldog lesz, hogy érti, hogy miről beszél a pap. Ez az egyik dolog. A másik az, hogyha elhívja a lelki pásztor, vagy hát igen, csak ő tudja elhívni, ugye mi ő lakik ott, tehát elhívja azokat a gyerekeket a plébániára, akkor milyen céllal hívja oda őket? Oktatni. Mert ugye vannak ilyen rossz szavaink szerintem az egyházban, hogy jegyes oktatás, és szerintem az oktatástól mindenkinek a hócipője tele van, meg a haja kihull, tehát nem, tehát a gyerekeket oktatják az iskolában túlzott módon, reggel 7-től este 7-ig néha, tehát nem kíván a gyerek még egy oktatást, hogy ifjúsági hittan. Hát persze, hogy azt mondja, hogy nekem hát egy héten két hittanórám van, hát hogy mennék én még egy harmadik hittanra? Rögtön, hogyha azt mondanánk, hogy ifjúsági foglalkozás, vagy ifjúsági program, vagy ifjúsági est, vagy ifjúsági délután, rögtön jobban hangzik, de azt mondjuk, hogy hittan, nem érti a gyerek. Nem érti, hogy miért kell neki még egy hittanra járni, amikor neki már van kettő. Tehát ezekről a régi kifejezésekről le kell szokni, ezeket meg kell újítani, mert a gyerekek nem értik. Persze lehet, hogy elmegy, és akkor utána ő is úgy fogja mondani, hogy ifi hittan, miután már van 3-4 alkalmas tapasztalat, hogy ez nem olyan, mint az iskolába, de vonzásnak nem jók ezek a szavak. Tehát gyakorlatilag olyan lehetőségeket kell a gyermekeknek, fiataloknak fölkínálni, ahol közösségbe csatlakozhatnak, ahol jól érzik magukat, ahol pozitív életérzés, ahol öröm van. Tehát ehhez kell egy olyan hely, egy tiszta, rendezett, pozitív kisugárzású plébánia, ahol rend van, tisztaság van, ahová jó bemenni. Tehát én ezt gondolom, hogy nagyon fontos egy mai gyereknek, hogy egy olyan helyre menjen, ahol szeretettel fogadják. Tehát ez a tisztaság, ez a rend, ez egy belső, egy lelki dolog. Hogy annak a helynek van egy kisugárzása, annak a helynek van egy szentsége. Mert azért minden plébánia egy átimádkozott hely, mert az atyák ott imádkoznak. Lehet, hogy már évszázadok óta lakik ott pap is, azok a falak be vannak imádkozva, és hogy legyen ezeknek a falaknak vonzó ereje. Tehát ezt le kell fordítani a mai gyerekeknek a nyelvére. Aztán a harmadik, hogy mit adunk, mit kínálunk. Tehát biztos, hogy nem lesz vonzó a gyerekek számára az, hogyha egy lexikonból felolvasunk nekik két órán keresztül a plébánián, és akkor lehet, hogy a következő alkalommal mérgesek leszünk, hogy már nem jött senki. Hát nyilván nem biztos, hogy erre kíváncsiak. Lehet, hogy most már a más világot éljük, hogy meg kell hallgatni őket. Lehet, hogy nekik kell az ifjúsági tanon beszélni. Persze kell legyen egy alapelve, egy tanítása, egy iránymutatása, de hát meg is kell őket hallgatni, hogy miért is jönnek oda, mit is szeretnének, mire is van igényük, ezt fel kell mérni. Aztán a másik az, hogy legyenek a papnak megfelelő segítői, mert ugye, ahogy mondtam az előbb is, nem biztos, hogy a pap mindent tud, nem biztos, hogy ő neki mindenre válaszolni kell, nem biztos, hogy az ifjúsági hitanon mindenhol a papnak kell érvényesülni, tehát lehet, hogyha van ott egy hitoktató, egy családos, akkor lehet, hogy egyik-másik felmerülő kérdésre akár ők pozitívabban, jobban, hatékonyabban tudnak válaszolni, mint a plébános, meg amúgy is jó, hogyha ott van azért más felnőtt is. Tehát, hogy jó az, hogyha a közösség így épül, hogy vannak stabil alapok, pontok, akikre lehet építeni, és azt gondolom, hogy minden plébánián vannak olyan hitoktatók, vagy egyházközségi tagok, akik ilyen veteránok, akik már ősidőktől ott vannak. És miért jó? Azért, mert a gyerekek is ismerik őket, sőt vannak, hogy van olyan is, hogy a gyerekek szüleit is ők tanították hittanra, és akkor persze a gyerek szívesen elmegy, mert ott van az a bizonyos néni vagy bácsi, aki még az ő anyukáját is tanította hittanra, és mindenki az egész város vagy falu ismeri, és akkor azt mondják, hogy ahol ő ott van, oda szívesen megyünk, mert őt ismerjük. Egészen addig, amíg az atyát is meg nem ismerik, és azt nem mondják, hogy hát tett ez teljesen jó fej az atya is, csak őt még nem ismertük. Tehát ugye ez is, hogy kínáljunk valami értékeset, a másik meg, hogy tanítsuk a gyerekeket imádkozni, és ugye aztán, hogy eljutunk a plébániától a templomig. Mert nem biztos, hogy a gyerek azzal egy időben, hogy elkezd jönni mondjuk egy ifjúsági hitor, akkor rögtön templomba is kezd járni. Hát mi vagy a személyes hite hiányzik, ezért nem is erőltethetjük rá azt, hogy ő templomba járjon, majd amikor a hitet megkapja, a hit ajándékát a jó Istentől, akkor azt gondolom, hogy természetes lesz az, hogy templomba kezd járni. De ezeken a régi beidegződéseken is túl kell magunkat tenni, hogy nem biztos, hogy az az első lépés, hogy rákényszerítsük azt az iskolát, vagy azt a gyereket, vagy azt az osztályt, hogy már pedig vasárnapot kell lenni a templomban. Lehet, hogy pont az ellenkezőjét érjük el vele. Lehet, hogy először foglalkozni kell velük, el kell vezetni őket a jó Istenhez, és hogyha kialakul bennük a vonzalom az Isten felé, megkóstolják, amit kínálunk, hogy a jó Isten szeretete az át tud formálni, lehet, hogy utána magától elindul, és azt mondja, hogy hát engem ez érdekel, engem ez vonz. Például most csak a saját példámat tudom mondani, például Miskolcon nagyon sok gyereket úgy sikerült a jó Isten felé vezetni, hogy fölkínáltam nekik a minisztrálásnak a lehetőségét. Lehet, hogy először olyan unottan jöttek, vagy nem volt kedvük, vagy az anyuk kísérte el őket, fogta a kezüket, hogy jaj, ne félj, kisfiam. Második alkalomtól olyan jó kedvel jöttek mindig, és ott ragadtak, és azt láttam, hogy az oltár mellett felnőttek, és nagy kamaszok lettek azokból a kis félős gyerekekből, és ott ragadtak, és ők ott kaptak egy érintettséget, megtapasztaltak egy élményt. Például Szerencsen az elmúlt időszakban alakult egy gitáros énekkar. Most ez a gitáros énekkar úgy néz ki, hogy az általános iskola, a gimnázium tanárai és diákjai alkotják ezt a gitáros énekkart. Ez egy bérmálás alkalmával indult el kezdeményezésként, aztán ezt erre építettünk, és ehhez az énekkarhoz csatlakozhatnak a diákok. Kicsik, nagyok, pedagógusok, dolgozók, bárki, aki szeretne. Az első két alkalommal nagyon szépen énekeltünk, tényleg varázslatos volt, és egyre többen kezdtek utána érdeklődni, ez annyira gyönyörű. Csatlakozhatunk, mi is énekelhetünk, mi is jöhetünk, és ott vannak ezek az énekkaros gyerekek, és ugye ez azt jelenti, hogy rengeteg próba van, és nyilván vallásos énekek, imádságok, stb., és valahol a szívüket ez megérinti gyakorlás közben, a szentmisén, és hogyha ők vállalnak szolgálatot, hogy misén énekelnek, akkor eljönnek a misére, persze. Tehát rögtön az éneken keresztül elcsalogatjuk őket a szentmisére. Vagy pedig vállalnak valamilyen szolgálatot. Iskolákban adott, ugye például a gimnáziumokban adott ez az 50 órás közösségi szolgálat, és ennek keretein belül, hát ha ügyes a plébánia és kreatív, és a plébánián dolgozó lelkipásztorok, hitoktatók, akkor be tudják építeni a gyerekeket, hogy akkor ott van az az 50 óra, akkor gyertek, és mondjuk gyerekeknél legyetek segítők, például az első áldozási felkészítőkön, vagy mondjuk egy templomtakarításban, egy húsvéti, egy karácsonyi díszítésben, vagy bármiben, amit úrnapi sátrak elkészítésében, és akkor ott vagytok 3-4 órát, és akkor szépen azt beszámítjuk nektek, mert a közösségét végzitek a szolgálatotokat. Eljönnek mondjuk a gimisek egy gyerektáborba, egy hittantáborba, mondjuk mint moderátorok, vagy felnőtt segítők. És ő mondjuk letudja, idézőjelben mondom, az 50 órás szolgálatából azt az 1-2 órát, de közben ott van végig azokon az előadásokon, programokon, a gyerekek mellett a templomba, és hallja ő is, hogy miről is szól az egyháznak az élete, és látja azt, hogy hogy örül egy kisgyerek mondjuk egy hittantáborban, és lehet, hogy a szívét ez fogja megérinteni, hogy hát ő is mint segítő ugyan, de részt vett bizonyos programokon. Tehát ezer lehetőségünk van arra, hogy hogyan szólítsuk meg őket, és azt gondolom, hogy nem tudunk ettől többet tenni, mert a hit az a Jóistennek az ajándéka. És persze mi dolgozunk, imádkozunk, rábízzuk őket a Jóistenre, de az, hogy ők az ő szívük mikor nyílik ki, és hogy mit tudnak befogadni, és mit képesek feldolgozni abból a sok kegyelemből, amit a Jóisten ad, az már az ő döntésük. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk emberi szempontból, ami tőlünk telik. Többet a Jóisten se vár, a többit azt már rá kell bízni. És lehet, hogy ugye sokszor idézzük ezt a szentírási részt, hogy valaki vet, aztán más valaki arat. Nekünk az a dolgunk, én azt gondolom, hogy olyan sokszor használjuk ezt, hogy most már missziós terület az országunk, a népünk, vagy az iskoláink, ugye tehát ezek missziós területek, hogy nekünk az a dolgunk, hogy elvessük a magot. És lehet, hogy annak a magnak kell 10-15 év, és lehet, hogy elballag már az a gyerek, és csak utána egyszer jön egy olyan pillanat az életében, hogy lesz ahová nyúlni, és lesz ahova visszatérni, ezt már nem tudjuk. De nekünk itt a magvetés, a szántás, ugye az, hogy a talajt lazítsuk, ez a legfontosabb, és lehet, hogy majd ezekből a gyerekekből lesznek a legjobb egyházközségi tagok 10-20 év múlva, de hát nem ugorhatunk az időben előre, hogy megnézzük, hogy mi lesz a jövő.
Az is nagyon fontos, hogy ha már egyszer itt beszélgetünk az Egerszalúki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlaton, hogy a plébániáról, meg a katolikus iskolákból megmutassuk azt a gyerekeknek, hogy ők nincsenek egyedül, hanem egy sokkal nagyobb közösségnek a tagjai. Fontosnak tartod azt, hogy akár regionális, akár országos, nagyobb szabású rendezvényekbe bevezesd, vagy elvezesd őket ezekhez?
Persze, nagyon fontosnak tartom. Én kispap koromtól kezdve, amióta első éves voltam, én mindig itt voltam az Egerszalóki találkozón, és én ezt úgy időzítem, hogy amikor a vasárnapi záró szentmise végén Egerszalókon kihirdetik, hogy mikor lesz a következő évben az Egerszalóki találkozó, én ott előveszem a telefonomat, kinyitom a naptárt, bepötyögöm, hogy július X-től Y-ig Egerszalóki ifjúsági találkozó. Tehát nekem teljesen természetes papként, hogy itt vagyok. Azért imádkozom, hogy az összes fiatal atyának, vagy idősebb atyának az Egri Egyházmegyében ez legyen teljesen természetes, hogy ez a miénk, ez a találkozó, ez az Egri Főegyházmegye ifjúsági találkozója, és lehet, hogy nekünk ezer más dolgunk is lenne. Tehát én is eljöttem most a plébániáról, ugye szerdán este, szerda, csütörtök, péntek, szombat, és még a vasárnap, és ez 5 nap. Hát egy lelkipásztornak, akinek több települése van 1000 feladattal, azért 5 nap kiesés. Úgyhogy ez azért nem nyári szabadság, meg nem nyári pihenés olyan szempontból, mint ahogy mondjuk elmegynek mások ugye a tengerpartra vagy a Balatonra nyaralni, vagy éppen az erdőbe túrázni. Hát nekünk ez azért nem ilyen jellegű pihenés, de meg kell, hogy tudjuk oldani. És én mindig azt mondom, hogy én hiszek abban, hogy ha az ember akarja, akkor meg tudja oldani, mert nekem is van 6 település, 7 templom, 1000 millió feladat, de mivel én már ezt tavaly beírtam a naptáramba, én úgy szervezem a programomat, hogy én itt tudjak lenni. És ez teljesen egyértelmű. És ez a lelkesedés része. Hát emellett ott van a munkahogynak, akkor szedjünk össze gyerekeket. Kit hozzunk? Honnan hozzuk? Hogy szedjük össze? Persze megint csak jó, hogyha ott az iskola, mint háttér, ugye ezt már az előbb említettem, hogyha jó a kapcsolat az intézményvezetőkkel, iskolával, akkor kérünk segítséget, hogy akkor reklámozzuk, szólítsunk meg embereket, pedagógusokat, diákokat, barátnőt, barátot, akik ott vannak körülöttük, és akkor megkérjük a diákokat, hogy ti is szólítsatok meg, gyertek, próbáljuk ki. És ezzel a szervezéssel nem történnek csodák, hiszen ez épül. Tehát itt mondjuk a szerencsi iskoláinkból először 3 évvel ezelőtt voltak, akkor jöttek 4-en. A következő évben jöttek 9-en. Tehát nem egyik percről a másikra jön ide 150-200 gyerek egy városból, faluból, hanem hát először lehet, hogy csak 4, 2 felnőtt, 2 gyerek, aztán jön 2 felnőtt, 6 gyerek, 8 gyerek. És most eljutottunk oda, hogy több mint 20 gyerekkel tudunk jönni szerencsül. Tehát, hogy nem lehetetlen a dolog, mert hogyha mi is lelkesek vagyunk, és a gyerekeknek is tetszik, és elmondják a többieknek, hogy ez nagyon-nagyon jó volt, és a jó Istentől is kaptunk kegyelmet, és megismerhettük jobban az Istent, és közelebb kerültünk hozzá, hát akkor a következő évben meg még többen jönnek, mert vágynak a többre. Azt kérdezte valaki, akinek meséltünk erről, hogy hát a mai gyerekeket érdekli az ilyesmi. Persze, hogy érdekli, de hát kimutatja meg nekik. Tehát hogy ne? Mindenkit érdekel, minden kor, minden emberét érdekli az Isten. Minden kor, minden embere vágyik a lelki békére. Minden kor, minden embere keresi a saját boldogságának az útját. Nincs olyan, aki ezt ne keresni. Tehát fel kell kínálni az alternatívákat, fel kell kínálni a lehetőségeket, hogy ne rossz helyen keresse a boldogságot, ne rossz helyen keresse a lelki békét, mert ebből a szempontból a fiatalok kifejezetten veszélyeztetve vannak, hogy rossz helyen keresik, és nem találják, és eljönnek ide, és nagy élmény volt látni azt, hogy akiket elhoztunk szerencsül, azok a fiatalok tegnap este ott térdepeltek a szentségimádáson, végig sírták az imádságot, és megérintetté váltak. És én hiszem azt, hogy ezt a megérintettséget tudják majd hazahozni szerencse, és amikor majd szeptemberben az osztálytársaik megkérdezik, hogy mit csináltál a nyáron, akkor nem azzal fogja kezdeni, hogy a Balatonon lángost ettem, mert arra lehet, hogy nem is volt pénzük, mert olyan drága, hanem azt fogja mondani, hogy én a lángos evés helyett eljöttem az Egerszalóki ifjúsági találkozóra, és a szentségimádáson imádkoztam. És a lehet, hogy a többi osztálytársának kikerekedik a szeme, és lehet, hogy először azt mondja, hogy te nem vagy normális, de az is lehet, hogy azt mondja az osztálytársa, hogy de jó neked, de szeretnék jövőre veled menni. És akkor ő azt fogja mondani, hogy gyere el, és nem fogod megbánni. Így épülhet a közösség. Ugye a másik ugye az, hogy országos rendezvények, hát ugye mi Kelet-Magyarországon ezzel bajban vagyunk, ugye, hogy általában az országos rendezvények Budapesten vannak, és nyilván Kelet-Magyarországról felutazni Budapestre azért elég nagy áldozatot kíván. Tudjuk, hogy a vonatok elég megbízhatatlanok, illetve nem feltétlenül komfortosak, főleg nyáron. Ugye tudjuk azt is, hogy a busz költség az borzasztó drága, tehát tudjuk azt, hogy a szülők nem tudják autóval megoldani, mert dolgoznak, tehát azért ez nagy nyűg. Tehát most mindent megnézünk minden fronton, tehát a vonat is nehéz, a busz is nehéz, a szülők megoldása is nehéz. Szóval a másik az, hogyha én kínálom fel az autót, akkor lehet, hogy nem szívesen engedik el a gyereket, hogy beüljön egy idegen autóba, vagy... Szóval igen, összetett ez a világ, nehezen tudunk közlekedni. Ennek ellenére nyilván fontosnak tartom, és voltunk forrásponton, voltunk ilyen-olyan rendezvényeken, ami Pesten volt, és azért oda egy maroknyi csapattal, kisebb csapattal elmentünk, fölmentünk, de az is egy nagyon nagy élmény volt. De mindegyik ilyen rendezvény azért merőben más, mindenhol talán más-más dolgok érintik meg a fiatalokat, de én azt gondolom, hogy elsősorban és mindenek előtt a sajátunkat kell ápolni. Tehát nem Budapestre kell nekünk menni, mert ott vannak a budapesti fiatalok, ők nem jönnek ide Egerszalókra, mert nem az övék. Persze szívesen látunk mindenkit, az ország minden pontjáról itt Egerszalókon, de én azt gondolom, hogy az az egészséges, ha minden fiatal az övét szereti meg. És nekünk itt az Egri Egyház megyében az egerszalóki ifjúsági találkozó a miénk. Ez az az ősi ifjúsági találkozó, ami az Egyház megye területén, az Egyház megye fiataljainak szól, és egyedi, egyedülálló élményt, lelki élményt tud adni. És persze, azért ide teszem, hogy itt van Tiszafüreden is az ifjúsági találkozó, ami még friss. Tehát ugye nyilván ez még nincs úgy elterjedve a köztudatban, mivel egy friss élmény, egy friss szervezés, tehát végtelenül hálásak lehetünk a jó Istennek, hogy az egy alsó kezdeményezésből indult, hogy lehet, hogy azok a fiatalok voltak itt valamikor Egerszalókon, és belelkesedtek, hogy ott van nekünk a nagy plébánia, ott van a Tiszató, csináljuk, menjünk, hajrá. Ugye a Váci Egyház megyében nagyon sok helyen látjuk azt, hogy régiós találkozók vannak. Ők is léptek egyet, és azt mondták, hogy hát minek utazzunk mi a ország másik pontjára, amikor nekünk vannak hatalmas plébániák, üresen álló, olykor itt az Egri Egyház megyében is több lelki gyakorlatos ház, üresen álló plébánia, hát a mi területünkön is van olyan plébánia, hogy egy hektáros kertje van. Na most egy hektáros kertben, hát kényelmesen elfér 100 darab sátor, tehát hogyha éppen arról van szó, akkor az Egyház megye bizonyos területei alkalmasak arra, hogy ott ifjúsági találkozót szervezünk, és azt gondolom, hogy a mi Egyház megyénk egyik része anyagilag tehetősebb, a másik része talán szegényebb, és azzal, hogyha több lehetőséget adunk, és több helyen biztosítjuk ezt a lehetőséget, akkor talán azok is eljuthatnak, akik nem olyan anyagi körülmények között élnek, vagy nem engedhetik meg maguknak azt, hogy több 10 000 forintot kifizessenek mondjuk egy budapesti találkozóért. De lehet, hogy a tiszafüredi, lehet, hogy az egerszalóki találkozóra megengedheti magának, hogy elutazzon egy távolsági busszal, mondjuk országos bérlettel, az ország bérlettel, ami jóval olcsóbb, mint a többi. De lehet, hogy Budapestre már nem szívesen utazna föl, vagy nem szívesen engednék el, de Tiszafüredre vagy Egerszalókra szívesen elengedik a szülei. És én azt gondolom, hogy szeressük a miénket. Legyünk büszkék arra, hogy itt az Egri Egyház megyében van nekünk egy csodálatos kezdeményezésünk, hogy a fiatalokat szeretnénk megszólítani, és akár Egerszalókon, akár Tiszafüreden a jó Istennel találkozhatnak. És ezek a lehetőségek nem csak szórakozás, nem csak jókedv, nem csak a közösségről szólnak, hanem az egyéni megtérésről, lelki életről, az egyéni hit élményről is. És ez lenne a legfontosabb, hogy itt a sajátunkban megtaláljuk a forrást, azt a forrást, amiből táplálkozhatunk, és olyan jó látni azt, és aki volt már Egerszalókon, azt tudja, hogy vannak olyan egerszalókosok, akik itt szaladgáltak pelenkás kisgyerekként, és most itt vannak 16-18 éves segítőként, vagy éppen 30 éves, 32 éves anyukaként, vagy apukaként, mert őket is elhozták a szüleik, itt nőttek föl, itt szaladgáltak hátulgombolós gyerekként, és most az ő pici babájuk szaladgál hátulgombolós gyerekként itt az egerszalóki találkozón. És ezt annyira jó látni, hogy generációkon átível annak a híre, annak a súlya, hogy Egerszalóknak van lelke, hogy Egerszalóknak van lelkisége, és hogy aki ide eljön, az biztos, hogy valamiben és valamilyen módon változik.
Kedves hallgatóink, Marosi Balázs Szerencsi plébániai kormányzóval Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese. Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter, Ciprián című regényének 37. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Így is volt, nem kellett messzire menni. A bozontos kutya egy kisebb szénakupachoz vezette őket, pár lépésnyire egy magányosan áldogáló gémes kuttól. Megkerülték, s kiderült, az a rőfnyi magas bogjácska valójában egy kis pásztorkunyhó teteje. Néhány egymásra keresztezett, csuklóvastagságú diribdarab karó tartotta. Alatta földbe mélyítve a kis lakrész. Alig csak akkora, hogy egy ember elheverhessen ott, és legyen még egy hely a tarisznyának, bugykosnak. Oldalt egy hosszú bütykös husáng állt a földbe szúrva, fogas gyanáncs azon hosszú szőrű pásztorsuba lógott. Gazdája az orrahegyére húzott kalappal, vékony marha bőrön hanyat heverve pihengetett, durva szövésű lópokróc alatt. Fejét, párna híján, egy kopott nyergen nyugtatta.
Kiket hozta?
Szólt Fokhegyről rekettes hangon, anélkül, hogy megmozdult volna.
Vah! Igaz volna.
Vah, vah, vah! Erősítette meg korábbi állítását a kis bozontos buli, és erre már megmozdult az öreg is. Újhegyével megtolta kalapja karimáját, épp annyira, hogy kilásson alóla.
Igaz,
nyugtázta. Visszaejtette a kalapját, s olyan lassan tette vissza a karját maga mellé, mintha egyáltalán nem érdekelni, hogy vendégei érkeztek, különösképpen az nem, hogy kicsodák. Pedig dehogy nem. Csak éppen rettenetesen nehezére esett a mozgás. Azzal próbálkozott, hogy legalább felkönyököljön, de mint hiába. Segítséget kellett kérnie végül.
Add a kezed, Ciprián, segíts felülnem.
Ugrott Ramin is, nem csak a lovak. Megemelték mögötte a fejtámasznak szolgáló nyerget, s akkor végre köszöntötték egymást, az öreg pásztor pedig Helka felől érdeklődött a maga módján csavarosan.
Kis kegyed, ugyebár? Nem Helka.
Biccentett Bogi felé, és amikor tisztázták, hogy igaz, hogy ő nem az, akkor sor került Furmintra is.
Nem nagyon jó már a szemem, de talán ennyire még nem vagyok rövidlátó. Mintha a másik Manu hosszabb lett volna.
Amikor Imó bemutatásán és Furmint szerencsétlen sorsának ismertetésén túlestek, röviden elmondta Pázazók, hogyan került ő ide a Balaton mellől Sálvitéz földjéről, ahol utoljára találkoztak.
Hazajöttem.
Erre Ciprián és Tramini elmondta neki, hogy egyrészt maradhatott is volna abban a majorban, az úriások már nem háborgatták volna többet, még vacsoráért se, másrészt az események kimenetele felől pedig tévedett, kis híja volt csupán, de mégsem lett a Balaton úrnője boraboszorkány.
Jobb így,
tartotta magát Pázazók.
Itt legalább a szülőföldembe temethetnek,
szólt borongós szavakkal, hozzátéve, hogy már amennyiben lesz a kisírtás neki egyáltalán.
Mi a gond, Pázazók, hogy ennyire neki busultál? Nézd meg azt a gulyát,
biccentett előre a fejével az öreg.
Meg azt a nyájat.
Megfordult mindenki, hogy szem fölé emelt kézzel kutassa nyomát a látóhatárig, miről is lehet szó. A távolban erre is, arra is feltűnt egy-egy szikárgémes kút. Egyéb semmi.
Hiszen a szöcskéken kívül nincsen itt más,
méltatlankodott Ramini.
Hát ez az, búsongott tovább Pázazók. És lassan én sem leszek már.
Ó, ne mondd már, bosszankodott Ciprián, mert kissé tehetetlennek érezte magát Pázazók makacs panaszkodásával szemben. Jobb ilyen más se tudott hozzátenni, mint kifejezni a vágyát. Ez nem történhet meg.
Csak ez történhet, mert ez a világ rendje. Ezen a sóvirágos gyöszös gyepen érti meg csak igazán ezt az ember. Ez az elmúlás kérlelhetetlensége is a létezés hiába valósága.
Bár először látta az öreget, Boginak is elszorult a szíve. Az öreg pásztor a nagyapjára emlékeztette, és az volt az érzése, hogy még sincs ez így rendjén. Mi történt, kedves Pázazók? Érdeklődött együttérzéssel.
Csak ami szokott. Jöttek az erősebbek, én meg maradtam, mint az ujjam. Elhajtották az állataimat. Marackákat is, a szürke marhákat is. Egy hete már a víznek is nyoma veszett, hanem... Hát, ha az a történet vidámabb, hogy ti mit kerestek éppen itt a hortobányon.
Helka nyomán indultunk el, kezdte Ciprián.
Mi történt vele?
Azt gondolom, semmi veszélyes. Úgy értem, hogy épp és egészséges, de hirtelen eltűnt, és a nyomok ide vezettek. Pedig nálam nincsen, simította végig konyabajszát pálzazók. Nem hozzád, hanem a 9 lyukú híthoz. Ehhez, bolintott hátrafelé. Hogy kerülne ide a herceg kisasszony?
Már nem kisasszony, hanem hercegnő, és nem is csak az, hanem ő a Balaton tündére is.
Tudálékoskodott Tramini, aztán folytatta azzal, amit imótól hallott.
És azért raboltatta el ez a valaki, hogy vízvarázslattal megfélemlítse.
Csöppet összehúzta a szemöldökét pálzazók. Úgy tűnt, nem teljesen érti ezt, hát Ciprián megpróbált magyarázattal szolgálni. Egyre biztosabb, hogy Zemúr raboltatta el. Imó szerint a 9 lyukú hídnál találjuk meg Zemúrt, és volna hozzá pár szavam. Csapott újra a kardmarkolatára Ciprián.
Akkor mégsem jó helyen jártok. Ez nem a 9 lyukú híd.
Mondtam én, tudtam, hogy így lesz,
pattant fel Imó.
Hogy abadjon el a forrása?
Szitkozódott. Na, az már meg is történt, kapott a szón pálzazók.
Majd egy hete elszaladt innen minden víz. Még az a kevés is, ami ennek a száraz nyárnak a végére megmaradt. Egyszer csak meglódult, mint amikor kihúzzuk a dugót az itatóvájúból. Elindult és elfolyt. Föld felett, föld alatt. Még a gémes kutak is kiszáradtak.
Ki tudja, miért Imó nagyon hamar elcsendesedett. Megszeppenve bekuporodott a pásztorkunyó sarkába, és hosszú ideig nem is szólt semmit. Ciprián kérdezett csak vissza. Emiatt bánkódsz így? A víz meg az állatok miatt?
Megöreg is vagyok már. Pár éve még meg se kottyant volna az sem, ha egy hétig nem eszem. Most 3 nap is így elgyengített.
Fülig pirultak a fiatalok, s ezúttal még Tramini is közéjük tartozott a maga 99 évével. Szégyenkeztek, nem is kicsit, mert eszükbe sem jutott, hogy az öreg pásztor hiány lehet ételnek, italnak. Nem tűnt fel nekik, hogy étlen szomjan fekszik itt, pedig csak rá kellett nézni a cserepes ajkaira, a sápad bőrére is észrevenni, hogy jártányi ereje sincs. Most aztán igyekeztek mielőbb jóvá tenni figyelmetlenségüket. Került elemózsi a nyeregtáskából, vizet viszont hiába is próbáltak meríteni a gémes kútból. Olyannyira igaz volt, amit az öreg pásztor említett, hogy a kút fenekén nemhogy víz nem volt, még csak sár sem. Egyenesen por szállt fel onnan. Ez persze nem jelenthet akadályt, gondolta Tramini. Kéznél a legnagyobb vízvarázsló, hát oda kiáltott neki.
Imó, ne húzd ki magad a munka alól!
De nem járt sikerrel. A vízvarázsló csak gubbasztott, és még a kezét is rázta, nem csak a fejét. Meglepő módon azt mondta.
Kolacs! Miért nem varázsolsz vizet? Mert nincs. Mind elfolyt, hallhattad. Igazat mond a pásztor ember. Nincs víz, és punktum.
Recsegte indulatosan reszelős hangján. Tramini jobbnak is látta, nem erőlteti. Ment, hozta a kulacsot, és pázazóknak adta. Sokkal jobban lett az öreg, miután ivott is, evett is. Elmúlt a sápadtsága, és megjavult kicsit a kedve, és a nyelve is megerett.
Ez a 9 lyukú híd csak egy másolat. Nektek az eredetit kell megtalálni a Záldor érnél, oda vette be magát az a Zemúr.
Ismered őt?
Szerencsére nem. Épp elég a hírét tudni. Azt meg seregestről hozta az ő tolvajló csapata, akik miatt ennem sincs mit.
Kik voltak azok?
Inkább mik, mint kik. Szipolyok, ebották. Csordás farkasok meg sziporkák, olyasfajta lápi lidércfélék, fúj,
mondta és köpött is egyet hozzá. Jártak erre többször is ezen a nagy országúton, de eddig békét hagytak.
Ezek most ide jöttek, hogy visznek mindent.
És te csak úgy hagytad?
Hát nem, egy picit kakaskodtunk, de ők győztek,
mondta és félrehajtotta takaróját a lábáról. Rongyos és vértől koszos kötés volt a combján.
Nem öltek meg, mert az kiméletesebb lett volna. Inkább étlen szomja hagytak, hogy vénségemre így nyomorútól pusztuljak el.
A kötés láttán ismét úrrá lett a tetrekészség a kis csapaton. Bogi lebontotta a régi kötést, Ciprián pedig újat készített a rezitől kapott sebjavító füvesszerekkel. Tramini addig ismét imód győzködte, hogy víz kellene, mert a kulacsban alig van már, ám hasztalan. Imó nem varázsolt, a kulacs kifogyott, de pázazók sebére legalább friss és katonás gyógykötés került. Ciprián közben pár dolgot még kikérdezett, emiatt majdnem félbe is maradt a gyógyítás. Biztos az, hogy ezek a tolvajok Zemúrhoz tartoztak? Megkirelk virálnak a hidi vásáron, ezt mondták. És hogy kevés a zsákmány a hadtáphoz. Hadba indul Zemúr? Állt meg a levegőben Ciprián keze. Minden bizonnyal. Ciprián már itt felpattant volna, mert azt, hogy hova készülődik Zemúr, nem volt nehéz kitalálnia. Azt viszont még mindig nem tudta, hogy itt az Alföldön merre keresse a tanyáját. És azt tudod-e, kedves pázazók, merre van az a másik 9 lyukú híd? Hogy ne tudnám. Jó félnapi járóföld, egyenesen délnyugatnak. Először merre a Hortobágy kiszáradt patakmedre csalingázik, aztán úgy 20 mérföldre, innen nyugatnak kell fordulni. Ettől a megjegyzéstől Imó ismét találva érezte magát, és amikor Ciprián szavait meghallotta, miszerint késlekedés nélkül indulnak Zemúrhoz, egészen megváltozott az addigi véleménye. Talán a lelkiismeret furdalás okozta, talán a szakmai büszkeség és a bizonyítási vágy, minden esetre összeszedte magát, és immár lelkesen ajánkozott.
Visszatér majd a víz a medrébe, meglásd!
Ha majdnál kicsivel hamarabb kéne, mert addigra hol leszek én már? Legyintett pálzazók.
Hát itt, és itt leszek veled én is. Csinálok én ide neked még tavat is, olyat, hogy ihaj.
Mivel ebben igazán senki nem tartóztatta, így aztán úgy lett, hogy Ciprián, Bogi és Tramini útra kelt, Imó pedig ott maradt.
Kedves gyerekek, ma este Nyulász Péter Ciprián című regényének 37. részét olvasta fel nektek Für Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon, innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában. Az elmúlt alkalommal a Szent Mise magasztosságáról próbáltunk elmélkedni Dobszai László tanár úrnak, professzor úrnak a könyve alapján. Megérteni azt, hogy a Szent Mise az nem a mi kényünk kedvére alakított szertartás. Megérteni azt, hogy Isten micsoda nagy ajándékkal ajándékozott meg bennünket, amikor a Szent Misét nekünk ajándékozta. Most folytatjuk a gondolatsorunkat, ha ilyen fontos a Szent Mise, akkor érdemes elgondolkodni azon, a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója alapján, hogy mennyire lényeges, hogy erre a leendő papnövendékeket, de a híveket is elvezessék. A zsinati dokumentum 15. pontjában a liturgia tanárairól beszél, a szemináriumokban, a szerzetesek tanulmányai házaiban, a hittudományi karokon, a szent liturgia tanítására. Azt hangsúlyozza a zsinat, hogy kapják meg a hivatalukhoz megfelelő felkészültséget olyan intézményekben, amelyeket egyenesen erre a célra létesítettek. Rómában, legjobb tudomásom szerint, a Sant'Anselmo Egyetem, Bencés Egyetem a liturgia tanítására szakosodott, de természetesen a többi nagy egyetemben is van liturgikus tanszék, vagyis az egyház próbálta ezt a zsinati határozatot megvalósítani. Természetesen egy országnak nem lehet, mint Magyarországnak, olyan egyeteme, amely csak a liturgiával foglalkozna, de mindazok a papok, akiket főpásztoruk erre alkalmasnak talál, elküldi őket, és tanulhatnak Rómában a szakegyetemen, egyetemeken. Természetesen a tanároknak az a feladata, hogy tanítsák a liturgiát. Így ír erről a 16. pontban a zsinati dokumentum. A liturgiát a papnevelő intézetekben és a szerzetes rendek tanulmányi házaiban a szükséges és jelentősebb tárgyak közé kell sorolni, a hittudományi karokon pedig a legfőbb tárgyakkal egyenjogúnak kell tekinteni. A liturgiát tárgyalni kell, mint teológiai és történeti, mint pedig lelkiségi, pasztorális és jogi szempontból. Nem tisztem kiegészíteni a zsinati dokumentumot, de én hozzáfűzném, hogy a liturgia tanítása még az erkölcstan, a morális tanításában is kell, hogy szerepet kapjon. A többi tárgyakat is persze említi a zsinat, például a dogmatikát, szentírástudományt, lelki élet, lelkipásztorkodást, és azt mondja, hogy a tanárok törekedjenek arra, hogy tárgyuk sajátos szemszögéből úgy fejtsék ki Krisztus misztériumát és az üdvösség történetét, hogy ezek összefüggése a liturgiával, illetve a papi képzés egysége így nyilvánvaló legyen. Aztán a liturgikus nevelésről próbál a zsinat beszélni, és arra indítja a leendő papságra, szerzetességre készülőket, illetve az őket nevelőkre, hogy megfelelő módon vezessék rá őket a szent rítusok megértésére, és arra, hogy hogyan lehet azokba egész lélekkel belekapcsolódni. Vegyenek részt a szent misztériumok ünneplésében, valamint a liturgia szellemétől áthatott áhítat gyakorlatokban, sajátítsák el a liturgikus előírásokat a gyakorlatban is. Így hassa át teljesen a liturgia szelleme az életet a papnevelő intézetekben és a szerzetesi tanulmányi házakban. Visszaemlékszem arra, hogy kispapkorunkban a liturgiának a megismerése, az azon való részvétel, az asszisztálás milyen fontos volt. Az első vizsga is egyfajta liturgikus vizsga, asszisztencia vizsga volt a szemináriumban, hogy egyre szebben, méltóság teljesebben tudjon a kispap részt venni a liturgián. A zsinat a 18. pontban a továbbképzésről beszél. Arról, hogy az Úr szőlőjében dolgozó egyházmegyés és szerzetes papok kapjanak meg minden szükséges segítséget ahhoz, hogy mélyebben megértsék, amit a szent szertartásokban tesznek, maguk is liturgikus életet éljenek, és azt a rájuk bízott híveknek is adják át. Milyen döbbenetes ez a megfogalmazás, maguk is liturgikus életet éljenek. Vagyis nem egy kívülálló, egy kívülről jött dolog a liturgia, hanem élet, életforma. És természetesen, ha ilyen fontos, szükséges, hogy a híveket tanítsák. Talán néha a kedves rádióhallgatók is, amikor részt vesznek szentmisén, és a pap A liturgián való részvételről, viselkedésmódról beszél, fölöslegesnek tartják. Úgy gondolom, hogy ez nem így van. Úgy gondolom, hogy a papnak kötelessége a liturgián való élet megismertetése és abba való teljes belekapcsolódást. A következő pontban éppen ezért a 19-es pontban a zsinat arról beszél, hogy a lelkipásztorok buzgón és türelmesen szorgalmazzák a liturgikus nevelést, valamint a híveknek belső és külső tevékeny részvételét, kinek-kinek a maga kora, adottsága, életformája és vallási műveltsége szerint. Így egyik legfőbb feladatukat teljesítik. Isten misztériumainak hűséges szolgáiként. A liturgia dolgában nem csak szóval, de példájukkal is vezessék népüket, vagyis látszódjon meg a Szentmisén, a Szentmisét bemutató lelkipásztoron, hogy ott van, hogy áthatja a liturgia szelleme. Megjegyzem, és ne vegyék dicsekvésnek a kedves rádióhallgatók, de évek óta, amikor elkezdődik a közvetlen fölkészítés az első áldozásra és a bérmálkozásra, jó magam fontosnak tartom, hogy végig vegyük a Szentmisét, magyarázva, mi miért történik, hogyan kell viselkedni a Szentmisén, milyen módon tudjuk egyre jobban megérteni azt. Hiszen ha csak ott vagyunk a Szentmisén, akkor színházi nézők vagyunk. Ennél több a Szentmise, ami részvétünket, részvételünket akarja. Talán erre majd még visszatérünk a következőek során. A következő pontban a zsinat arról beszél, hogy milyen legyen a rádiós és televíziós közvetítés. Azt mondja, hogy a szent cselekményekről, főleg a szentmiséről a rádiós vagy televíziós közvetítések legyenek mértéktartóak és méltók, felelős vezetőjük erre a tisztségre a püspöktől megbízott alkalmas személy legyen. Talán, mintha ezt egy kicsit túlhaladta volna a kor, hiszen ma már annyi szentmise közvetítést látunk mindenféle megbízott vezető nélkül. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk az elkövetkezendő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!